Paramédia Podcast. A Paraméter közéleti műsora. A mikrofonnál Juhász László.
Üdvözlöm podcastunk hallgatóit! Néhány nappal ezelőtt tértek vissza Szlovákiába az Ifjú Szívek Táncszínház művészei, akik közel egy hónapot töltöttek a franciaországi Avignonban, a világhírű színházi fesztiválon, ahol 21 alkalommal adták elő Hegli Dusán Allegro Molto Barbaro című darabját. Mivel ez az előadás a hatalomnak a művészetre gyakorolt hatását dolgozza fel, így ezt a témát sem kerülhettük el az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti vezetőjével, Hegli Dusánnal.
Május elején nem nagyon tudtuk még, hogy lesz-e fesztivál. Természetesen ugyanazok a megszorítások, mint itthon is. Megtörténtek, mi mindannyian beoltakozva tudtunk csak kimenni, hiszen nem táncolhatunk mazok, de ott a nézőközönség megosztott ez ügyben, tehát volt, akik PCR-tesztel voltak, oltakozva, viszont kötelező maszkkal vettek részt. Annyi érezhető volt, hogy a városba kevesebben vannak, ami még így is nagyon sok, de mi tudtuk a számokat valahol a felénél, hogy a két évvel ezelőtti fesztiválhoz képest csak a 20%-a volt a nézőknek.
De ez még így is több ezer nézőt jelent, gondolom.
Igen, hát 100 000-es tételekről beszélgetünk. Avignoni fesztivál az Európában is, de a világon is a legnagyobb színházi fesztiválok között van. Mikor mi utoljára voltunk 4 éve, akkor 468 000 jegyvásárlás volt az alatt a 3 hét alatt. De a másik fontos dolog számunkra, hogy a világgal tartsuk a kapcsolat, az pedig az, hogy több mint 3000 úgynevezett pro ember, akik alatt kritikusokat, színházi igazgatókat, fesztivál igazgatókat kell érteni, akik szintén azért jönnek, hogy előadásokat vásároljanak, válogassanak a saját színházuk számára, kritikákat írjanak. Ezek közül is nagyon megcsappant a létszám, de így is azt hiszem 6 vagy 7 kritika jelent meg rólunk. Minden előadáson ott ült egy-két ember, kötettek olyan megállapodások, amik most folytatódnak, tehát különböző fesztiválokra való meghívás kapcsán, úgyhogy a Avignoni Színházi Fesztivál nekünk az egy ilyen nagy vásár is, ami miatt, amikor volt ez a pillanat, gondolom mindenkinek az életében eljött az elmúlt másfélben, hogy most mi legyen, akkor vállaljuk ezt a rizikót, menjünk. Mi is pár napot ezen molyoltunk, hogy mi legyen, és aztán végül ez billentette oda, hogy hát menjünk, mert hogyha most sem megyünk, akkor várunk megint egy évet, ki tudja, mi lesz. Nagyon sok munkaenergia volt már ebbe a darabba is, az előkészítésbe is, úgyhogy bevállaltuk, és hál' Istennek minden nagyon jó sikerült, senki nem betegedett meg, jól zajlottak az előadások. Ez az egy hónap az egy kicsit hosszú, de megvan ennek is a bája, ugye mi állandóan utazunk, tehát tájolunk, tehát annak is megvan a bája, hogy ehhez képest ugyanazon a helyen, ugyanabban a színházban, ugyanabban az időpontban jössz vissza. Ezt itthon Pozsonyban tudnánk csak a saját játszóhelyünkkel modellezni.
Mondjál pár dolgot azokból a kritikákból, amik megjelentek az előadással kapcsolatban. Mit láttak az Allegro Molto Barbaro-ban a francia kritikusok?
Kiemelték az eszköztárát. Kiemelték azt, amilyen nyelven, amilyen eszközökkel beszélünk erről a témáról. Szinte mindegyik kiemelte a témaválasztást is, hogy én megmondom őszintén, előtte tartottam egy kicsit attól, hogy a kultúrába vagy a művészetbe való beavatkozás mennyire érzékeny téma Franciaországban, és kiderült, hogy abszolút az, hiszen most Európában beszélnénk a 30-as évek Németországáról, vagy a Szovjetunióról, vagy nálunk a hidegháború idején történt megosztottságról, de Franciaországban ugyanúgy ismert ez a 40-es évek párizsi világáról, de akár az Egyesült Államok McCarthy korszakáról, amikor mindenhol minden zubba kommunistát kerestek. Szóval, hogy értették. Ami számomra nagyon jól esett, hogy a francia irodalmi fordítás olyan jól sikerült, ugye a franciák nagyon érzékenek erre, és az, hogy mi szlovákiai-magyar társulatként egy Jean-Marc Barrel tudtunk megjelenni, és egy kiváló irodalmi fordítás, el is mondom, ez az Aremba házaspár fordította, akik Jókait is fordítanak francia nyelvre, ez nekünk nagyon jó volt, és amit még kiemeltek, ez általában a népzene, és ugye a népzenéből táplálkozó írott zene, amit Hegedűs Máté, Hegedűs Gergő és Bartók Béla művein keresztül szólalt meg, az, hogy miért pont ezt választunk, miért pont erről beszélgettünk, és amikor a végén rájönnek, hogy tulajdonképpen igen, a hagyományos kultúránk az, amire a politika nagyon gyakran hivatkozik, egyfajta ilyen indikátorként, és ezt használja föl propagandisztikus célra, ez nem egy mai dolog, ez máskor is, régebben is megtörtént, és ez a franciáknak pontosan ugyanannyira ismert, mint nálunk, úgyhogy ez nekem egy ilyen elégtétel azzal szemben, hogy képesek vagyunk a hagyományos táncainkkal, kultúránkkal valami olyat létrehozni, ami egyetemesen tud szólni egy színházi fesztiválon franciául.
Maga a népzenei alapok, a népzenei motívumok, Bartók zenéje, milyen szálakat rezget meg Franciaországban?
Nem így állnak hozzá, ők nem hallják benne a népzenét, persze valamilyen módon igen, de ők ezt egy kortárs zenének hallják. És hogyha kicsit elemeljük magunktól ezt a poharat, akkor mi is Bartókot ugye az alapján szoktuk itt megítélni, hogy mennyit járt népzenét gyűjteni, stb. De azért azt tegyük hozzá, hogy Bartók maga idejében is egy nagyon meg nem értett zeneszerző volt, mert annyira előre haladott volt a zenei gondolkodása, hogy tulajdonképpen a mai napig képesek vagyunk mi magyarok Kodály és Bartók között különbséget tenni, hogy Kodály az, aki inkább közelebb áll hozzánk, viszont azt tegyük hozzá, hogy Bartók meg a legjátszottabb zeneszerző mai napig a világban. A jazzzenészek a bartóki utat szinte ilyen alap bibliaként kezelik, azokat a harmonizálásokat például. Vagy a Hollywoodban, amikor megjelent a 40-es években az a nagy generáció, aki filmzenéket írt, ők is mind Bartókot nagyon gyakran tartották példaképüknek. Tehát a franciák nem úgy állnak hozzá, hogy ők népzenei földolgozást hallanak, hanem ők úgy állnak hozzá, hogy kortárs vonos négyeseket hallanak, amely egyik oldalon ugye Bartóktól egy darab az Allegro Barbaro hangzik el átiratba, és a többit pedig Hegedűs Máté és Gergő írták meg. Vonos négyesekről van szó, amely tartalmaz minden olyan zenei eszközt, ami természetesen a nézőt följogosítja arra, hogy tartalmában ezeket ne népzeneként hallgassa, hanem kortárs vonos négyesekként.
Mesélj arról, hogy hogy nézett ki egy fellépési nap. Hány fellépésetek volt?
21.
21. Reggel fölébred a csapat, és mit csináltatok az hát esti bemutatóig?
Igen, hát nem este volt a bemutató.
Hanem ez napközben játszott.
Ez most napközben megy. Tehát ugye ez a fesztivál úgy néz, hogy reggel 10-től este 10-ig vannak egy-egy színházban, 5-6 darab is. Most délután 00:30 voltunk, tömött színházak vannak napközben is.
Most akartam kérdezni, hogy délután 00:30 azért ez nem egy tipikus színházba járó időszak.
Igen, kivéve akkor, hogyha a világ legnagyobb színházi fesztiválján vagy. Tehát a mi napunk az úgy nézett, hogy fölkeltünk, 11 órára oda mentünk a színházba. Ilyenkor ugye előttünk már volt egy darab. Tehát nekik van egy nagyon rövid idő, amikor ki kell költözniük a teremből, megtörténik a technikai átállás. A mi színházunkban 6 darab volt, 2 óránként jött mindig egy következő társulat, majd 00:30 elkezdtük az előadást, vége volt 00:30, volt ugyanúgy 25 percünk átállni, hogy jöhessen a következő társulat. Utána délután általában a pihenés, kosztümöknek a mosása, a rendbetartása, különböző olyan marketing dolgokat csináltunk mi is, hogy például szórólapoztunk a Vilásba, ez úgy kell kérdezni, a fesztivál faluja, tehát egy ilyen belső tér, ahol nagyon sok mindenki ott tartózkodik, és nagyjából ennyi. Tehát körülbelül ez a 2 órával előadás előtt és 2 órával utána megérkező, az a 5 óra tesz ki egy ilyen teljesítési egységet, nevezzük ezt akkor így.
Mennyire volt fárasztó, hogy mennyire volt felemelő? Tehát hát, mondjuk ugye a fesztivál vége felé is ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan jó technikával adták elő a táncosok ezt a darabot?
Igen, sőt, nagyon sok minden változott is. Tehát ugye a színháznak megvan az a sajátos élménye, hogy képes ott változni is. És mi is alakítottunk menet közben is a darabon, a táncosok maguk is alakítottak rajta, láttuk a nézők reakcióit, tehát ilyen szempontból nem volt unalmas. Nyilván egy 20-as sorozat az behozza ezt a rutinszerű gondolkodást, de hát ez a munkánk, tehát mi ezt tudjuk élvezni, és hetente egyszer volt egy szabadnap. Ilyenkor volt, hogy mindenki megpróbálta a szabadidőt eltölteni, vagy pihenéssel, vagy kis kirándulással, de igazából itthon, Dél-Szlovákiában is egy turné így zajlik, csak itt nap mint nap utazunk tovább.
A beszélgetés legelején említetted, hogy tárgyaltatok, vagy beszéltetek már színházigazgatókkal, kultúra szervezőkkel az esetleges további fellépésekről, vagy meghívásokról. Valamit ebből el tudsz mondani nekünk, ami már körvonalazódik, hogy ki az, aki ráharapott erre az előadásra?
Hát van néhány konkrétum, van egy dél-franciaországi művészeti fesztiválra meghívásunk, van egy a Mittelfest, az egy elég ismert fesztivál Udine mellett, az is egy kortárs művészeti fesztivál, velük egész konkrét ajánlatról beszélgetünk már, van egy Casablancai, az egy marokkói művészeti fesztivál, és az egyik legfontosabb az, hogy a Szlovákia párizsi nagykövete, szintén megnézte az előadást, és ő támogatásáról biztosította az együttest arról, hogy ezt a produkciót is, és ő látta a fine tuningot is, hogy szeretnék Párizsba megmutatni, és maga a követség, hogy az, hogy szinte valamennyi franciaországi előadásunkat támogatja. Most megegyeztünk abból, hogy szeptemberben erre visszatérünk, megyünk ki Párizsba is emiatt, ők fölvették a Jean-Marc Barral is a kapcsolatot, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Szlovákiából egy olyan darabot bemutatni akár Párizsba, amely ugyan tartalmazza a hagyományainkat, de mégis egy olyan témáról is szól, ami megérinthető. Én azt hiszem, hogy tudunk valami olyat mutatni a világnak, ami a mi eszköztárunkkal beszél, de olyan dolgokról, ami általános téma vagy probléma lehet a világon.
Ugye ez az előadás az Allegro Motto Barbaro nagyon leegyszerűsítve a hatalom, a mindenkori hatalom és a művészet kapcsolatáról szól, méghozzá a rossz oldaláról ennek a kapcsolatnak. Ez valamikor a 80-as években íródott, ez a Beckett darab, amire épül az előadás. Mennyire aktuális még ez a kérdés?
Hát szerintem egyre aktuálisabb, vagy legalábbis így élem meg. Itt azért van két fontos dolog. A Beckett katasztrófa darabja egy kiindulás volt, amiatt, hiszen Beckett ezt Avignonba írta, és Václav Havelnek ajánlotta 83-ban. Parti Nagy Lajost azért is kértem meg, hogy gondolja ezt tovább, és gyakorlatilag további instrukciót ír. Egy, hogy kortalanná tegyük a darabot, ne kötődjön 83, hanem lehetsen a jelen, de akár 100 éve is, mert Lajos ismeri a rezsimet, tudja milyen abban élni, ismeri a színházat kiválóan, és a magyar nyelvvel egy olyan színeit tudta megmutatni a hatalom általi piszkálódásnak, hogy piszkálódást egészen nagyon dura beavatkozásokig, hogy igenis a fordítóknak, a műfordítóknak, akik szlovákra fordítottam, mint például Andrej Csák Éva, vagy ahogy említettem az Arembáikat franciára, nagyon komoly kihívás volt ezeknek a irodalmi fordításait megcsinálni. Nekünk pedig a teremben nagyon komoly kihívás volt az, hogy elegánsan és azokat a nagyon hajszálvékony különbségeket megtartva mutassuk meg, hogy hogyan tudja a hatalom a saját eszközeivel terelgetni, felhasználni a céljaira, büntetni, ha kell, jutalmazni, ha kell. Tehát itt annyi jelzőt lehet mellé rakni, hogy ha itt sorolnám, akkor akár az emberek most is megtalálnak benne aktuálisan azt, amiről szó van, de ez egy mindenkori problémája a kultúrának, a hatalommal kapcsolatban, és az ókori görögöktől kezdve, tehát vagy a rómaiakon keresztül a kenyeret és cirkusztól kezdve a manapjainkig, ez mindig is megvolt. Nagyon szerettem volna elmondani erről a véleményemet, nagyon örülök, hogy ilyen módon sikerült ezt megcsinálni, de tény, hogy Beckett katasztrófája egy nagyon zanzásított, egy nagyon eszenciálisan megfogalmazott példája ennek a problémának, és ez egy nagyon jó kiindulási alap.
Kínál az eredeti darab valamilyen megoldást is, vagy csak rámutat a problémára?
Azért nehéz erre válaszolni, mert az egyik eszköz, amivel végig operál a szöveg és mi, az az irónia. Tehát, hogyha én most szeretném ehhez tartani magamat, akkor azt mondom, hogy igen. Mi nem akarjuk megmondani, hogy mit kéne csinálni, Beckett se akarta megmondani, mi se akarjuk, szerintem egyébként egy jó színházi darab sose akarja megmondani. Inkább olyan kérdéseket teszünk föl, amiket lehet, hogy az átlag ember nem biztos, hogy eszébe jut. És hogyha ezeket a kérdéseket mi föltesszük mindenki helyett, akkor a válaszokat meg tudja adni magának mindenki, de én személy szerint semmiképpen nem akarok én választatni valamiről, hogy mi a jó, mi a rossz. Én azt hiszem, hogy a kérdéseknek a színezete és a finom hangoltsága az el tud juttatni oda embereket, hogy aki képes fölismerni egy hókupac meg egy hólapát között valamiféle összefüggést, az meg tudja ezeket válaszolni magának. Én hiszek abban és bízok abban, hogy a színháznak, a táncművészetnek is az a feladata, hogy egyfajta aha érzést érjen el, ne pedig csak lehengereljen egy ilyen wow módján, hanem hogyha az ember maga jön rá bizonyos dolgokra, akkor az sokkal maradandóbb és értékesebb is marad számára.
Hogyha ennek a darabnak, az eredeti darabnak, illetve a ti előadásotoknak valamilyen üzenetét kellene megfogalmaznod, ami a szlovákiai magyar kultúra és a szlovákiai hatalom kapcsolatáról szól, akkor mit mondanál?
Az egyik kritika azt írta, hogy ez egy új bársonyos forradalom. A másik kritikának az volt a címe például, hogy mindig a színházi az utolsó szó. És én nem akarok elmenekülni a kérdés elől. Én pillanatnyilag az elmúlt fél év kapcsán azt tapasztalom, hogy lehet, hogy azon is el kell gondolkozni, hogy van-e olyan, hogy szlovákiai magyar kultúra, mert szlovákiai magyar kultúrát szlovákiai magyar közösség, vagy akinek úgy tetszik felvidéki magyar közösség tud létrehozni. És itt a közösség kapcsán pedig fölmerül egy olyan kérdés, hogyha neki megy valaki nagyon durván a szlovákiai magyar közösség legeklatánsabb kulturális képviselőinek, majd a szlovákiai magyar közösség nevében senki nem szólal meg, hogy csak egy példát mondjak, én alapító tagja vagyok a szlovákiai magyar kerekasztalának, a táncforumnak, a csemadok tag vagyok, nem hallottam senkit, hogy megszólalt volna. Tehát én azt gondolom, hogy mentálisan ma szlovákiai magyar közösségről beszélni, és ebből kifolyólag aztán kultúráról, és a kultúra kapcsolatáról a politikába, nagyon nehéz. Most meg kéne állni egy pillanatra, mert ez a fölismerés vagy azt hozza, hogy a szlovákiai magyarságnak ez megfelel, azért nem szólal meg, akkor ez is jelent valamit. Ha nem felel meg és nem szólal meg, de minden másba igen, akkor pedig megint másik utat járunk be. Tehát válaszolva, szerintem van üzenete. A szlovákiai magyarságnak pont olyan problémája van a hatalommal, mint általában véve mindenkinek. Az, hogy most ez nálunk látható, vagy eleve a magyar kultúrában látható, vagy a szlovák kultúrában, én csak két példát mondanék. Néhány évvel ezelőtt Bezzecebányán be volt tiltva egy előadás, amit a megye főnök tiltott be, különböző oknál fogva. Most olvasom, hogy a vajdasági Tanya Színházzal mi történt. Én a magunk életéből is tudnék olyat mondani, hogy az Ifjú Szívek Táncszínháza az elmúlt 20 évben, amikor 9 igazgatóváltás volt, és mi minden hangzott már el, szlovákiai magyar politikusok szájából, akkor tudnék példát mondani. Tehát mindegyünknek vannak élményei. Én azt gondolom, hogy a kultúra és a művészet az bármennyire is furán hangzik, többet ér annál, hogy a hatalom egyik marketingeszköze legyen. Annak ellenére, hogy mindig is volt az. De azért az nagyon nem mindegy, hogy ha én kézzel hozzáérek egy foci meccsen a labdához, akkor lehet, hogy az piros lab, és ha oda megyek és lefejelek valakit, mint a Materazzi, akkor az is piros lab, de azért a kettő között hatalmas különbség van. Tehát mindig is létezett ez, de az nem azt jelenti, hogy nem kell ellene harcolni, vagy dolgozni. Ha az ember ezt így elfogadná, tudja, hogy kikötődhet a cipőfűzője, de azért reggel még biztos, hogy beköti. Számolhatunk vele, számolhatunk azzal, hogy ilyen beavatkozások lesznek, de én évek óta gondolkodtam azon is, hogy hogyan tudnék a színpadon tenni azért, amiért az életben magánemberként számtalanszor tettem. Az, hogy most ez pont így jött ki, hogy épp lehet, hogy a völgy legmélyén vagyunk szlovákiai magyarságként, legalábbis az elmúlt 30 évben, az részemről nem szándékos, hanem egy véletlen. Biztos vagyok benne, hogy ezt a problémát nem csak én látom, hanem más is látja, de nem hiszem, hogy hátra kell dőlnünk, és el kell engednünk a gyeplőket, hogy harcoljanak a lovak.
De az, amit mondtál, hogy ennek a rágalmazásnak a kapcsán nem szólalt meg a szlovákiai magyar kulturális elit, ez vajon minek tulajdonítható?
Hát szerintem két nagyon egyszerű oka lehet, vagy az, hogy nincs. Nincs is ilyen elit, csak azt hiszük, hogy van. Én azt hiszem, hogy van ilyen elit, nem mert megszólalni, vagy nem akart megszólalni, mert egyetért vele. És akkor itt tovább lehet gondolni. Én egyszerű, autonóm gondolkodó emberként, hogyha ez megfelel a szlovákiai magyarság, akkor valószínűleg azért van, hogy más lát mögött, hiszen a Gyimesi György fiatal képviselő, lehet véleménye, de mivel ezeket a mondatokat konkrétan így nevesítve egyelőre itt tőle hallottuk, de azért ezeket a mondatot már hallotta mindegyikünk, csak nem ezekkel a nevekkel, más kapcsán. Tehát tudjuk, hogy ez a narratíva honnan jön. Azt is lehet tudni, hogy ha ez megfelel a szlovákiai magyarságnak, akkor lehet, hogy ez le van kopintva. Tudjuk azt, hogy a Gyimesi György hol jelent meg az elmúlt hónapokban, milyen témákat húzott elő, lehet neki erről véleménye. Egyébként azzal nincs gond, hogyha valaki ilyet mond, az a probléma, hogy nincsenek eszközeink védekezni. Mert hogyha valaki állít valamit a parlament folyosóján, csak úgy lehet ezt mondani, akkor azt gondolnám, hogy egy komoly, magát komolyan vevő társadalmi szegmens, mint például a Szlovákiában élő magyarság, vagy a szlovákiai magyarság kultúrával foglalkozó emberei, azt mondják, hogy na álljon már meg a menet. Hogyha egy építészt valaki szakmailag bántan, akkor a saját szakmája, mondjuk egy építészfórum, vagy egy építészkamara, vagy egy jogászkamara valószínűleg tudna mondani. Itt nincs mit mondani. Vagy nem akarnak emberek mondani, és akkor itt viszont tényleg el kell gondolkozni azon, hogy van-e szlovákiai magyar kulturális élet, vagy kultúrával foglalkozók emberek. Attól, hogy sok ember hangosan mondja magára, az még nem azt jelenti. Pont ilyen dolgok tennék és erősítenék meg a itteni identitást, ha ilyet lehet mondani. De ezek szerint ez így nem működik. Vagy nagyon is jól működik, és akkor Gyimesi Györgynek igaza van, mert akkor Gyimesi György, amit mond, ő pontosan tudja, hogy miért mondta. Azért mondta, mert erre van szükség, erre kapott felhatalmazást, vagy a választóitól, vagy valami magasabb szinten elhelyezkedő erőt demonstráló embertől, de hogyha ez így van, és ezt elfogadjuk, akkor legalább tudjuk, hogy hányan állunk. Ettől még persze ez nem lesz igaz, az, amit ő állított. Sőt, meg lehet ezt kérdezni, meg kell próbálni jogi útra terelni, és ellene menni. Csak ezek nagyon hosszadalmas, nagyon nehézkes dolgok, ezért is meri valaki ezt így belepuffantani a levegőbe.
Látsz-e magyarországi befolyást a szlovákia-magyar kultúrára?
Igen, a szlovákia-magyar kultúra természetesen, hogy van a magyar kultúrának is ráhatása, és a magyar politikának is. Ez a második, ez annyira nem szimpatikus. Azzal szoktak védekezni, de hisz az állam finanszírozó. Rendben van. Az állam finanszírozó, de az nem azt jelenti, lehet megrendelő, rendelhet előadásokat, az ifjú szívek is így működik, de hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon egyszerű gondolkodásúnak kell annak lenni, aki azt gondolja, hogy innentől fogva aztán valaki az íróasztaltól, ami füzetésé, fölülről valami második emeleti osztályvezető helyettesi funkció megmondja, hogy mit kell csinálni. Már pedig ez zajlik. Sőt, már továbbfejlődött, már nem is kell megmondani, tudják ezt már az emberek maguktól, és ez látszik. Én csak egy nagyon egyszerű példát mondok a propaganda kapcsán. Látom most is itt a vitát. Hát több milliárd forint ment el arra, hogy Dunaszerdahelyen, egy Dunaszerdahelyivel elhitessük, hogy ő fölvidéki. Miközben ez egy teljesen hagyománytalan, néprajzilag abszolút hiteltelen, történelmietlen és földrajzilag is teljesen helytelen megfogalmazás, én értem a célt, hogy de jó, mostantól mondjuk azt, hogy a Dunaszerdahelyi fölvidéki, rendben értem, de erre, és most arra működik is, azt valljuk meg, de mostan ez egy identitásképző tényező lett, ez is lett vele a cél, de azt valljuk meg, ez egy irdatlan drága propaganda volt. És közben azt várjuk el, hogy valaki a csaló közben, aki hegyet nem lát 100 km oda-vissza, hívjuk fölvidékinek, mert valamiféle konnotációt társítunk hozzá, hogy talán majd még egyszer nem tudom, mi történik. Tehát ezzel szemben nagyon nehéz kultúráról és művészetről és színpadi darabokról beszélni, hogyha ennyire erőteljes és ennyire kontúros és markánsan megy bele a politika, az identitás képzésbe, stb. És amikor a politika számon kér, hogy miért politizálnak a művészek a színpadon, hát bocsánat, a hálószobánkban is bent van mindenki. És ezt most nem Magyarországra értem, vagy magyar, általában Szlovákiában is. A politika arra fele megy, amerre a 20 évvel ezelőtti legrosszabb mosópor reklámok. Fekete-fehér kép, színes kép, az egyik jó, a másik rossz. És mindenben, tehát ami a kezemen lóg maszk, az is politika. Teljesen képtelenség. Itt azt hiszem valamelyik podcastban hallottam valakit, aki azt mondta, hogy szavazókhoz köthető, hogy ki akar maszkot hordani, meg ki nem. Tehát ez ember ettől megáll. Tehát, hogy a kettő meg kettő, az jobboldali, baloldali, népnemzeti, konzervatív, liberális, mindenkinek négy, nem. És egyelőre úgy néz ki, hogy arra felelünk, hogy nem. Az történik most, hogy minden megkérdőjeleződik. Ezt nagyon hatalmas emberek csinálják. A politika ebben nagyon nagy partner. Minden megkérdőjelezhető, minden. És hogyha minden megkérdőjelezhető, akkor viszont nem szabad meglepődni, hogyha 10 év rámegy arra, hogy az emberek mindent megkérdőjelezhetne, megkérdezik, hogy létezik-e olyan, hogy vírus, vagy létezik-e bármi. Tehát ez ide jutottunk, és igen, a színháznak pedig, a táncművészetnek is dolga beszélni arról, ami ma történik. Az, hogy a néptánc eszközeivel, vagy a kortárzene eszközeivel, vagy prózával, az már egy másik kérdés, de én nem gondolom, hogy csak azért, mert néptánccal vagy népzenével foglalkozunk, mindig arról kell beszélni, hogy 100 évvel ezelőtt mi volt. Tehát 100 évvel ezelőtt azok az emberek ezekkel az eszközökkel arról beszéltek, hogy velük mi van. Tehát az ő kortárs eszközük volt, akkor nekünk is ez lehet, és tűnhet furcsának, ez is csak azért tűnik furcsának, mert évtizedek óta, vagy az utóbbi évtizedben a propaganda megszabta, hogy mi a néptánc, megszabta, mire kell használni, megszabta, hogy kell kinéznie, megszabta, miről kell szólnia, és hogyha ettől eltérsz, akkor nem is értik, hogy miről beszélsz. Nagyon sok ember dolgozott, magyar koreográfusok és művészek azért az évtizedekig, hogy ez így legyen, ezt nem szabad elengedni, hogy a néptánc a magyar táncművészet része, a táncművészet pedig a színházművészetnek a része. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor nem teszi föl, mint egy kolléga föltette a kérdést, hogy minek megyünk Avignonba, hisz ott muzulmánok is vannak. De mondhatnék olyan szlovák kulturális minisztert, aki volt itt előtt, aki azt mondta, hogy nem kell Avignonba menni, táncoljanak a magyarok csak szépen itt Csárdás, Dél-Szlovákiába. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy méltóképpen képviseljük Avignonban most már harmadszor a Szlovákiát is, a magyar kultúrát is, és az egyik kritika pont arról beszél, hogy ezek a pozsonyi magyar fiatalok milyen komolyan tudják ezt a témát színpadon a testükkel megjeleníteni. Tehát én azt gondolom, hogyha van szlovákiai, magyar vagy felvidéki magyar identitás képző dolog, akkor az az, hogy egy pozsonyi magyar táncos Avignonban franciáknak pozsonyi magyarként tud beszélni olyan dolgokról, amik érdeklik, úgyhogy reggel 10-kor már megnézett egy előadást, és ezután is meg fog nézni másik hármat. Szerintem ezek az identitásképzők, ettől maradunk meg. Nem attól, hogy a Gyimesi György mit mond, hanem attól fogunk megmaradni, hogy ilyen képesek vagyunk. Mikor ilyesmit már nem leszünk képesek mit létrehozni, akkor biztosan nincs szlovákiai magyarság, és felvidéki sincs.
A Paramédia Podcast vendége Hégli Dusán, az Ifjú Szijjártáncszínház művészeti vezetője volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.